Sziasztok, visszatértünk, én Gáspár József vagyok, ez pedig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és esporttal foglalkozó műsora. Gret Bényi Laci, a szerkesztő társam, műsorvezető társam Japánban tartózkodik, és ha már ott van, akkor ki is használjuk ezt, hogy mindenféle kis morzsát, információt a gamingről és az ottani életről kiböngészünk. Éppen ott tartottunk, hogy a Super Potato shopról beszéltünk, ami egy ilyen retro gaming shop üzlet, és mondtad, hogy amikor a külföldiek oda sereglenek valami expo miatt, akkor ezt nagyon-nagyon lefosztják, és hogy nekem extrém, hogy ez egy ilyen pici üzlet, mert mondtad, hogy mennyi játék található ott, na de folytassuk akkor ezt a gondolatmenetet.
Ugye mondtad, hogy a Super Potato-ról azt hitted, hogy ez egy lánc. Ma már igen, mert Oszakában is van néhány. A csúcson Oszakában egy utcában 4 Super Potato is volt, ma már csak 2 van, és egyébként ez is mutatja, hogy valahogy ez is kezd egy kicsit, nem is kikopni, de visszaszorulni mindenképp, ugyanúgy, mint azért a játéktermek, és hogy a japán játéktermek még léteznek, még vannak benne klasszikus játékok, még vannak új játékok is, de már nem ez a legfontosabb ezekben a játéktermekben, ez csak az ilyen hozzánk hasonló idősebb korosztálynak a lényeg. A fiatalok már nem feltétlenül ezekért mennek az úgymond játékterembe. És ez azon is látszik, hogy például van egy, mondtad a Bukoffot, ők ugye a nevükhöz méltóan elsősorban könyvekkel és azon belül is elsősorban mangákkal foglalkoznak, de mindig van egy rész, ahol videójáték is van, meg DVD-ket, Blu-ray-eket is, ugyanúgy ez mind használt, és ez az off, ez egy ilyen hatalmas láncolattá nőtte ki magát, tehát van a fashion off, az ugye ruhákat árul, de van bútorokra, PC-s hardverekre, hangszerekre, mindenre egy ilyen használt volt. Idén már likőroffot is láttam, ami nyilván nem használt piákat árul, de látszik, hogy terjeszkednek nagyon. Ezek roppant nekem nagyon szórakoztató helyek, főleg azért, mert ugye a játékcímek mind japánul vannak, ez az egyik, ami ugye már megállítja az ember, de néha a japán ABC betűivel vannak sorrendbe rakva, ami ugye teljesen más, mint ahogy a mi sorrendbe rakásunk működik az ABC-vel, tehát azt így szokni kell, hogy hol találsz meg egy játékot, még akkor is, hogyha tudod a japán címét. De néha meglepnek azzal, hogy műfajok szerint vannak, hogy mit tudom én, először az akciójátékok, aztán a szimulációk, ami ugye bármit jelenthet. Nem feltétlenül autószimulátorok ezek, mert azok ugye a versenyjátékokban vannak, úgyhogy nem feltétlenül könnyű megtalálni azt, amit keresel, de hát ez ennek a varázsa, gondolom, ugyanaz, mint hogyha bélyeget gyűjtesz, akkor is így végignyál azon hosszú-hosszú ilyen gyűjtőket. Itt is az van, hogy megállsz egy polc előtt, és akkor, mint ahogy tudod, az ilyen régebbi amerikai filmekben a bakelit lemezeket így véglapozza az ember. Na itt ugyanezt csinálod, csak mondjuk NES játékokkal, vagy PS2 játékokkal, ami éppen érdekel, és tényleg az a legjobb, ilyen európai szemmel, hogy itt a használt játék az nem olyan, mint nálunk, hogy egy ilyen tépet kartondoboz, amire lehet, hogy még valaki alkoholos filccel ráírta, hogy ez az enyém Pisti, vagy valami, hanem így nagy átlagban tökéletes állapotúak, még az 80-as években megjelent dolgok. Lehet ugye hardvereket is kapni, főleg a Super Potato-ban meg van ott még a Kihabarában néhány ilyen volt, ami tényleg a retróra fókuszál. És ott is tök mindegy, hogy egy Apple, bocs, ezt majd vág ki, sorry, tök mindegy, hogy egy Apple Bandai Pippint vennél, ami ugye 92-es talán, vagy egy CD-t, vagy még akár a 80-as évekből valami fura Famicom kiadást. A legtöbbnek megvan a doboza, most már lehet, hogy van rajtuk egy-két gyűrődés, ami miatt egyébként sokkal olcsóbbak, tehát hogyha van két azonos állapotú hardware vagy játék, és az egyiken van egy karcolás, akkor az akár több ezer jennel olcsóbban be tudod pakolni, de az az átlag, hogy tényleg megvan hozzá a kézikönyv, még az eredeti garancialevél, ami már nyilván semmit nem ér, de ott van, és ez a másik dolog szerintem, amiért egy kicsit kezdenek visszaszűkülni, hogy annyian gyűjtik ezeket, ugye a YouTube-on is rengeteg videót lehet látni, meg blogokon, meg Discordokon, hogy akkor valaki elkezdi gyűjteni a nem tudom a japán PS1 játékokat, és most már majdnem mindenre vannak olyan gyűjtők, több százan, több ezren, akik egyszerűen felszívják ezeket a tökéletes állapotú játékokat. Ugye azért nem tudom, azokból, amik nagyon népszerűek voltak, egy Final Fantasy, vagy egy Dynasty Warriors, vagy sportjátékok teszem, azt abból találsz még ma is végtelenségig, de egy ritkább játék, amiből talán pár tízezer darabot nyomtak eredetileg, abból mondjuk talán a felét már nem is létezik, mert vagy kidobták, vagy összetörött, vagy elveszett, vagy valami történt vele, akkor azért nem nehéz látni, hogy pár ezer gyűjtő ennek a piacát tulajdonképpen örökre megszüntetheti, mert ugye a gyűjtő az nem az, aki végigjátsza és újra eladja, amiből ugye ezek a retro játékok fölgyűlnek az üzletekben, hanem az az, aki gyűjti a saját, nem tudom, kis szobájába vagy pincéjében, és onnan soha nem kerül ki, ha csak a, nem tudom, esetleg majd évtizedekkel később a hagyatéki tárgyaláson eladják. De egy csomó ritka játéknál ez tényleg oda vezet, hogy emelkednek az árak, és egy idő után már nem tudnak emelkedni, mert nincsenek új példányok. Most az újat úgy értem, hogy 30 éves esetleg, de hogy újonnan a piacra kerül.
Felelhető példány nincsen már. Igen, ezt teljesen értem. Múltkor én is láttam egy ilyen YouTube videót, ahol pont egy japán úriember mutatta be a gyűjteményét, és hát egy ilyen pinceszerűség volt berendezve egymáson az összes létező, szerintem megjelent konzol, és az volt benne nagyon extra, hogy mindegyik be volt kötve egy tévére, és mindegyik be volt rendesen a hálózatba is kötve, tehát bármelyikkel akart játszani, csak megnyomta az on gombot, belerakta az adott játékokat, és nagyon-nagyon jól nézett ki egyébként a gyűjtemény, de valóban, hát ezek a játékok akkor eltemetődnek. És ha már játékok, akkor térjünk át egy-két dologra ezzel kapcsolatban, hiszen kicsit kutattam, és most kíváncsi vagyok, hogy amikor jártad ezeket a játéktermeket, vagy játékboltokat, vagy csak alapvetően játszottál ott Japánban, és nézted a kínálatot, biztos vagyok benne, hogy csomó ilyen reklámot feldobott, akkor találkoztál-e különleges elemekkel, mert hogyha jól láttam, akkor van egy olyan nevű játék, most engedjék meg a hallgatók, hogy nem biztos, hogy jól mondom ki, hogy Chō Chabudai Gaishi, hogyha jól értem, ez a Taito-nak a fejlesztése, és ez egy ilyen asztalborogató játék, amiben a periféria egy asztal, őszintén nem értem pontosan a mechanikáját, de hogy van egy ilyen, ami nem tudom, hogy találkoztál, ez elvileg egyébként 2009 óta létezik, őszintén életemben nem hallottam róla, ezen az egyik kérdésem, hogy láttál ilyen játékot. A másik, most keresem a nevét, egy fél pillanat és itt lesz előttem, az pedig egy olyan játék, ahol szintén ez a lóverseny szimuláció jelenik meg, viszont összeötvözték az animével, és igazából ilyen anime lányokat lehet edzeni, vagy őket elküldeni konditerembe, meg különböző ilyen skillpontokat rájuk költeni, és akkor jön a nagy futam, ahol elkezdenek futni, és vannak ilyen animációk benne a játékban, amik a történetükhöz kötnek, akkor az így betolja az ultiukat, és nekem teljesen furcsa volt, hogy ilyen létezik, de ez is elvileg egy olyan, amiről itt nem nagyon hallottunk. Ennek a neve az Uma Musume Pretty Derby névre hallgat, és megtaláltam Steamen is, és az érdekesség az, hogy mondom, soha nem dobta ezt föl nekem, viszont Steamen, aki legtöbben nagyon-nagyon pozitívra értékelik, még a mostani kommentek is, és azt mondják, hogy egy iszonyatosan addiktív játék, tehát így elkezded, és nehéz elmagyarázni kívülről, hogy mi a jó benne, aztán utána meg beleragadsz. Na, tehát a kérdést akkor így röviden, hogy találkoztál ehhez hasonló játékkal, illetve például ezzel az asztalborogatós játékkal?
Igen, az asztalborogatós az ugye egy játéktermi játék, és tényleg arról szól, hogy van egy ilyen fizika, egy fél asztal tulajdonképpen, egy ilyen nagyon alacsony japán asztal, és tulajdonképpen az a lényeg, hogy a fizikailag megfogod az asztalt, és az azon levő virtuális tárgyakat kell róla leborogatni. Ez egy ilyen japán mondás alapján készült, ugye nálunk is van ez, hogy felrúgja az asztalt. Gyakorlatilag ugyanerről van szó, maga a mondás az arra utal, hogy amikor megrekednek a tárgyalások, vagy összevesznek az emberek, akkor ugye valaki föláll, és fölrúgja az asztalt, és akkor lehet újra kezdeni az egészet, mert minden, amit addig kitaláltak, az ugye ment a levesbe, megint egy ilyen hülye mondás magyarul is, hogy ment a levesbe, erre is lehet egy játéktermi játékot csinálni, ahol dobálgatsz dolgokat egy ilyen üstbe. Ez is egy olyan dolog, hogy ez nem a mély játék élményről szól, hanem erről a marhaságról, amit valaki szó szerint vett, hogy jó, akkor legyen egy felrugom az asztalt, vagy felborítom az asztalt játék. Figyelj, beledobsz 200 jent, megy egy animáció, és néha felborogatod az asztalt. Én kipróbáltam egy marhasság az egész, de így vigyorogsz, tudod, amikor játszol, ugyanúgy, mint vannak egy csomó ilyen hasonló őrült, blőd marhaságok a japán játéktermekben. Az Umamusume az egy teljesen más kategória, az egy hatalmas multimédiás franchise. Ugye Japánban nagyon népszerű a lóverseny, úgy alapból, és abból ugye lettek a virtuális lóverseny, és hát mit lehetne Japánban még javítani a lóversenyen, hogy még népszerűbb legyen? Hát az, hogy csini lányokat rakunk bele, hogy a lovak azok csinos lányok, és itt ők még tovább mentek egy lépéssel, mert mindegyik valódi lovon alapul. Nem tudom, ismered-e a Kankolle, az a neve. Híres világháborús meg modern hadihajók, de mindegyik egy anime lány, akik háborúzgatnak, meg drámáznak, meg iskolába járnak, de igazából ők a hadihajók, és háborúzgatnak. És tulajdonképpen ennek az ötletnek a valaki tovább gondolta, és akkor ne hadihajók legyenek, hanem lovak. És ezzel kapcsolatban van egy tök jó sztori, hogy ugye az interneten azért majdnem minden ilyen népszerű franchise-ból léteznek, mondjuk úgy, hogy erotikus verziók meg rajzok. Az Umamusume volt az egyetlen, amiből nem, és erről volt egy ilyen mémé vált kommentár, hogy miért nem, és az van a mélyén, legalábbis az ember szerint, aki ezt írta, hogy ezek ugye valódi lovak alapján készültek, és ugye Japánban ahhoz, hogy akkora birtokod legyen, amint lovakat tudsz tartani, ahhoz így az 1% 1%-ának az 1%-ához kell tartozni. Tehát az a tényleg ez a milliárdos szint, és mondjuk ezt ilyenben értve. És hogy ezeknek az embereknek vannak kapcsolatai, meg nem szeretik, hogyha az ő drága lovaikról még akár emberformában is pornórajzok készülnek, és hogy ezért az Umamusume az egyetlen olyan franchise, amiből még ma is jóval kevesebb ilyen átgondolás létezik, de mióta megjelent angolul, mobilon, meg PC-n, azóta tényleg nagyon népszerű, mert ugye mondtam, hogy van az a műfaj, hogy szimuláció. Most visszaugrok oda. A szimulációhoz tartozott például az első ilyen hercegnő nevelgető játék, nem tudom, ezeket ismered-e.
Egyre érdekesebb dolgokat mondasz, hercegnő nevelgető, bár mondjuk a Mario franchise hercegnőjéből kiindulva valami ilyesmit tudok oda kapcsolni.
Nem, ez egy olyan játék, mert ez alig van, gyakorlatilag arról van szó, hogy így vagy úgy megmagyarázva, de van egy hercegnőd, lehet, hogy az apját alakítod, lehet, hogy a királyi udvart alakítod, és az a lényeg, hogy a hercegnőből mondjuk mire nagykorú lesz, vagy mire kitör a háború, tehát mindig van egy fix határ, hogy addig neveljél egy olyan karaktert, aki képes lesz majd megküzdeni az akadályokat, és ez tulajdonképpen egy RPG, hogyha lebontasz róla minden olyan dolgot, mint a közvetlen karakterirányítás, vagy a harcok, vagy ilyesmi, tulajdonképpen az az egésznek a lényege, hogy van X fordulód, ugye az az idő, ami hátra van a játék végéig, és az alapján beoszd a hercegnő idejét, és minél hatékonyabb karaktert csinálj belőle, és ugye sokkal-sokkal több képesség, meg tanóra, meg skill, meg specializáció van, mint amit egy játékban el tudnál érni, de tényleg, tehát így a 10%-át talán meg tudod csinálni, hogyha szakosodsz valamire, és ugye rengeteg újrajátszhatóság van benne, mert attól függően, hogy a végére milyen karaktert csinálsz, meg közben még milyen sztori döntéseket hoztál, ezerféle dolog lehet ezekben a... Ők ezeket hívták életszimulációnak, ez is jelzi, hogy ez mennyire más, mint ugye a Sims, ami szintén egy életszimuláció, ezt is lehet rámondani, de mégis teljesen más játékmenet, és ezeknek a játékoknak egy ilyen távoli-távoli utódja ez az Umamusume is, ahol ugye tényleg így fejleszted a lólányokat, robálsz minél jobb verseny lólányokat létrehozni. De mondom, ez az Umamusume, ez jelenleg ilyen a legnépszerűbb játékok között van. Ugye ez is ilyen ingyenesen játszható, de rengeteg pénzt el lehet verni benne, kategóriás. Japánban évek óta...
Egy kérdés még maradhat, tehát ez egy számomra most már ez egy nagyon-nagyon meglepő tény, amit mondtál, hogy ez hogy épül fel, mert ez életszimuláció mennyire áll másképp, és mondtad is azt, hogy van azért olyan műfaj, ami azzal foglalkozik, hogy valamennyire hozzáad vagy valamilyen más szögből értelmezi ezeket a játékokat, és ebben a két percben nagyon gyorsan kanyarodjunk rá, de szerintem a harmadik adás témája lesz, hogy ez az úgynevezett dojin kultúra, vagyis a rajongók által készített nem hivatalos játékok, vagy mangák, vagy egyéb alkotások, ezek egyébként mennyire látható része a gaming világnak? Tehát mennyire lehet ezeket moddolni, mennyire hagyják egy nagyon szabályozott japán kultúrába, hogy mondjuk ezekhez hozzányúljanak így kívülről?
Hát az, hogy mennyire látható, az szinte semennyire. Ez egy nagyon kicsi, de annál lelkesebb szubkultúra. Nem is olyan kicsi, mert a világ legnagyobb ilyen rajongói eseménye az ugye minden évben a Comic-Con, kétszer van Japánban, és az a világ legtömötte. A világ egyik legnagyobb konferencia termébe képzeljél el, hogy 250%-ig van tömve izzadó emberekkel, és ők mind a dojin miatt mennek ki. Ez a kifejezés ugye azt takarja, hogy ilyen rajongói munkák, és az egész azon alapul, hogy az eredetét nem tudom, de a japán törvények szerint erre a célra, még ilyen pici pénzszerzési célra is bármilyen levédett jogot, franchise-t felhasználhatsz. Ez főleg a japán dolgokra vonatkozik, tehát a Disney valószínűleg ezt nem engedné még Japánban sem, még akkor sem, hogyha legális, de ez azt jelenti, hogy ha mondjuk pár száz, esetleg mondjuk 1000 darabot próbálsz meg csinálni egy Final Fantasy saját továbbgondolásodból, az legálisan lehetséges. A Square nem szólhat bele. Volt néhány példa, volt néhány per, de ezt ma már senki nem vállalja be, annyira rossz PR lenne, meg mondom, legális is. Tehát, hogy ilyen kismértékben nagyon nem ilyen milliós nyereségek elérésére bármilyen létező franchise-t, IP-t felhasználhatsz, és hát ugye mondtam, hogy sok erotikus tartalom van Japánban, ez ugye, ezek jelentős része is ilyen, nem az összes, de mondjuk egy 50%, 60% az biztos, hogy így dolgozza föl ezeket a animéket, mangákat, videójátékokat, tévéfilmeket, és amit el tudsz képzelni. Tehát nem tudsz olyan kombinációt mondani, nem tudsz akkora baromságot kitalálni, ami nem létezik, de ez egy átmeneti piac, ezekből a dolgokból pár tucat, pár száz, a nagyon-nagyon sikeres alkotóknál pár ezer darab létezik, ezeket azonnal felszívja egy elképesztően fanatikus réteg, szinte sosem kerülnek be szkennelésre, a játékok azokat csak CD-n, esetleg floppy-n árulják, tehát ez egy olyan piac, ami létezik, és tulajdonképpen nagy, és tulajdonképpen népszerű, de szinte láthatatlan a külső szemlélő számára, mert egyszerűen nem válik a mainstream részévé, mert a törvény azt nem engedi meg, hanem a törvény tényleg azt engedi meg, hogy kimész a Comic-Con-re mondjuk, és rajzoltál 3 Dragon Quest pornó paródiát, mindegyikből nyomtattál a saját költségeden 52 darabot, azt eladod délután 3-ig, és boldogan hazamész. Nem azért, mert halálra kerested magad, hanem mert az alkotói vágyadat ezt kielégíti, és látod, hogy még vevők is rá az emberek. És én még nem voltam Comic-Con-en, az idén azért nem mentem el, mert 36-37 fok volt, és nincs az Isten, hogy én 3-4 órát ott a parkolóban, a tűző napon 37 fokban várjak arra, hogy beférjek. Ezek valódi számok, tehát tényleg 3-4 órát kell várni a sorban, hogy bejussál az épületbe.
Közben lejárt az adásidőnk, szerintem ezzel fogjuk folytatni, mert ez egy nagyon érdekes téma, és itt még lenne kérdésem ezzel a kultúrával kapcsolatban. Sőt, akkor Gret, hogyha itt találsz még érdekességeket, akkor ezt majd a következő adásban megbeszéljük. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megint rendelkezésünkre álltál ebben az eltolt időzónában, és nagyon remélem, hogy akkor egy 34. adást is tudunk még ebből keríteni. Ez volt most a Game On, a Rádió Café 98 Gaming és Esporttal foglalkozó műsora. Japánban jártunk egy picit. Gret segítségével köszönöm, Gret, hogy itt voltál és segítettél nekünk, és 2 hét múlva várjuk a hallgatókat újabb japános témával, remélhetőleg.
Mindenképpen.
Sziasztok!
Szia!